Jó reggelt kívánunk mindenkinek, igen.
Lábis király, éjszakai.
Hogy?
Lábis király,
éjszakai. Jogos, jogos. Volt tegnap egy nagyon jó kérdés az óra után. Ugye azt mondta, Iván kérdezte, hogy azt mondtuk, hogy a Tikkun Hatzot az a szentély pusztulásáért mondott ima, és jogosan föltette azt a, ugye az éjféli ima, amiről Dávidról mondtuk, hogy Dávid az éjféli imáját mondta, és jogosan föltette azt a kérdést, de hiszen Dávid idejében még nem pusztult el a szentély, sőt, még tulajdonképpen meg se épült a Jeruzsálemben, Silóban már állt, de, vagy már az se állt, de minden a lényeg az, hogy, hogy még nem volt meg. Ez egy jó kérdés. Nem néztem részletesebben utána, de gondolom, hogy a válasz az az, hogy a szentélyt, ez nem csak a szentély siratásáról szól, hanem a számüzetés, a messiás eljövetel, a számüzetésről és a messiás eljövetelének a késlekedéséről, tehát lehet, hogy ez a válasz Iván kérdésére. Jó, akkor lássunk is hozzá. A négyes lap alján kezdjük, annak, akik a szövegből követik. Két sorral az alja alatt, az a oldal közepén, a két pontnál. Beszéltünk róla, hogy mikor kell mondani a smát, most már mindenki tudja, mikor lefekszel, és amikor fölkelsz. Tegnap megbeszéltünk, ugye az azt jelenti, hogy este és reggel. Tegnap beszéltünk róla, hogy a gyakorlatban mégsem akkor mondjuk pont, amikor lefekszünk, tehát nem úgy van, hogy már pizsamában vagyunk, és már akkor mondjuk, hanem az esti ima részeként mondjuk a smát. És erről volt hosszasan szó tegnap, hogyha visszaemlékeztek, hogy akkor a smát az Amida előtt, az Amida után, hogy kell mondani, megállapodtunk abban, hogy mindig az Amida előtt mondjuk. Előbb van a smá, és utána van az Amida, a 18 áldás, a fő imádság. És arról fogunk tanulni, hogy bár a smát elvileg csak kétszer kell mondani naponta, mi a háromszor mondjuk. Egyszer mondjuk reggel, a reggeli imában, aztán mondjuk este, az esti imában, és aztán mondjuk harmadszor, tényleg amikor lefekszünk. Amikor mielőtt lefeküdnénk aludni, akkor a lefekvés előtti smát is elmondjuk harmadszorra is a smát, és ehhez különben az imakönyvben, a Sámuel imájában ezt meg is találjátok, mert ez a smá, és ugyanúgy még ki van egészítve csomó mindennel, ha már lúd, akkor legyen kövér. Szóval a smát még mindenféle plusz dolgokkal kiegészítjük, és ezt hívjuk a lefekvés előtti smának. Kriát smá, se államita. Ami szó szerint azt jelenti, nem is lefekvés, hanem az ágyon mondott smá. Már ott ül az ember az ágyon szinte, tényleg közvetlenül a lefekvés előtt mondja. Arról fogunk tanulni, hogy ennek mi az oka, mi az értelme, és ezzel kezdjük a ma reggeli tanulást. Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Afati se kara Adam Tishmavészek Neszesz, azt mondta Rabbi Yeshua, annak ellenére, hogy az ember már elmondta a smát a zsinagógában az esti ima részeként, mitzvalik rasszajál mitasszaj, ennek ellenére kötelességünk, vagy pontosabban egy mitzva, egy jó cselekedet, a smát még egyszer elmondani már az ágyunkon. Ha már ott ülünk az ágy szélén, pizsamában, akkor még egyszer elmondjuk. Amar Rabbi Yosi, Maikra Digzuva Al Techtou, Imrubil Vafchem Al Mishkafchem Doimuszelo. Azt mondta Rabbi Yosi, nézzétek meg az első mondatot a kiosztott lapokon, az első idézet a Zsoltárokból, következő kép hangzik, reszkessetek és ne védkezzetek, szóljatok szívetekben, fekvőhelyeteken, és csillapodjatok, Szelá. Szelá az egy ilyen érzelmi felkiáltás, annak nincs magyar fordítása. Mit mond itt? Azt mondja, reszkessetek és ne vétkezzetek. Szóljatok szívetekben, fekvőhelyeteken és csillapodjatok. A Dávid király mit akar ezzel mondani? Valami, egy ilyen megnyugvási tanácsadás. Hogy kell megnyugodni este, amikor az ember lefekszik aludni, hogy kell kicsit megnyugodni. Az emberek néha nehezén esik, hogy a napközben olyan sok dolgok történnek. Hogy kell lenyugodni, amikor este aludni megy. Szó szerint ezt jelenti ez a Zsoltár idézet. De itt egy kicsit más magyarázatot fogunk ennek adni. Amar Rav Nachman. Egy pillanat. De még visszatérve. Szóval akkor mindenképpen ebből a mondatból a reszkessetek és ne vétkezzetek, szóljatok, szívetekben, fejvőjöketek és csillapodjatok, azt is tanuljuk, hogy a fekvőhelyünkön el kell mondani a smát. Ugye? Mit mond Dávid? Szóljatok, szívetekben, fejvőjöketeken és csillapodjatok. Mit kell szólni a fekvőhelyünkön? A smát. Arról majd fogunk beszélni, hogy hogyan ide az, hogy reszkessetek és ne vétkezzetek. Mit jelent, hogy reszkessetek és ne vétkezzetek? Egyszerűen lehetne azt mondani, hogy az ember a smá mondásától az örökkévalótól reszket. Azt jelenti, hogy átérzi az örökkévaló jelenlétét, az, hogy elmondja, hogy egy Isten van, smá Israel, hajad Izrael, az örökkéval az Isten, az örökké egy, és akkor nem fog vétkezni. És ez egyben le is nyugtatja, mielőtt lefeküdne aludni. Amar Rav Nachman, im talmid chacham hu ein tzarich. Azt mondta erre Rabbi Nachman, ha valaki egy tóra tudós, ez egy fogalom, ha ismerjük ezt a fogalmat meg, talmid chacham. Lehet, hogy már valaki hallotta ezt a kifejezést. Talmid chacham. A szó szerint azt jelenti, hogy a bölcs tanítvány. De mire szoktuk ezt használni? A Tóra tudósra. Nem egyszerűen tudós, ez egy olyan ember, aki az idejének a nagy részét a Tóra tanulásának szenteli. Ez az ő fő fókusza. És ezt jó Talmid Chachamnak, vagy Talmid Chachamnak. Azt mondta Rabbi Nachman, ha valaki egy Talmid Chacham, ha valaki egy Tóra tanuló, egy Tóra tudós, én szarich, akkor neki nem kell elolvasni a smát a lefekvés előtt. Miért? Mert ő mást is tud csinálni lefekvés előtt, ő tud, mondjuk át tudja ismételni, hogy mit tanult aznap. A lényeg az, hogy az ember lefekszik aludni, akkor pozitív gondolatokkal feküdjön le aludni. Ugye? Ami, ahogy lefekszünk aludni, olyan lesz az éjszakánk. Akkor, ha nem, nincs más lehetőség, azt mondja, akkor olvassuk a smát, ezt mindenki ismeri, ezt el lehet mondani. Ha valaki egy tóra tudós, akkor vegye elő, hogy mit tanult napközben, és kezdjen el kicsit rajta gondolkodni, és akkor ez is egy jó megoldás. Amara báje, aftalmit hach, mi baj lejle meymar, hát pszukkad rachmej. Erre azt mondta a báje, én nem értek veled egyet, mert itt nem egyszerűen arról van szó, meglepő, ugye, hogy nem értel egyet. Nem egyszerűen arról van szó, hogy valami tórai szöveget kell, hogy mondjon, hanem imát is kell, hogy mondjon. Egy ember, aki tóra tudós, nem elég ezért, hogyha átismétli azt, amit tanult napközben, hanem őnek is legalább egy mondatnyi fohászt kell mondania, ahogy írva van, ugyancsak a Zsoltárokban, ahogy a Zsoltárokban azt mondja, Dávid, a kezedbe, tehát Isten kezébe, kezedbe helyezem lelkemet, váltsál meg engem, Isten, örökkévaló az igaz Isten. Vagy azt mondja, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a smát, mint a tóra egy részét, valamilyen tartalmas dolgot kell mondani, meg kell mondani egy fohászt is, ahogy Dávid is tette, hogy így fohászkodott Istenhez. Ha megnézitek, most nem fogjuk megnézni, de ha megnézitek majd a lefekvés előtti smá részt a Sámueli imájában, akkor látjátok, hogy például ez a mondat is benne van. Mindenféle ilyen fohászok, rövid fohászok vannak még a smá előtt, a smá után. Ez ilyen a nap lezárásáról szól ez a lefekvés előtti smá. Okay. Most ugye térjünk vissza ehhez a mondathoz, reszkessetek és ne vétkezzetek. Mit jelent ez, hogy reszkessetek és ne végezzetek? A Talmud szerint a zsidó pszichológia szerint
minden embernek nem egy, hanem két ösztöne van. Két lelke van.
Ugye, mindannyiunkban előfordul, hogy egy dilemma előtt állunk,
és két hang szólal meg bennünk. Csináld, ne csináld. Ugye? Ez egy tipikus dolog, ez nap mint nap megtörténik velünk. És csak arra van szó, hogy együnk-e a rántottából, vagy sem. Az egy praktikus kérdés, ott nem két ösztönről van szó, hanem jó, hogyha felszedek még néhány kalóriát, vagy nem jó. Ez nem egy morális kérdés. De vannak morális kérdések, amiben az ember az egyik oldalon megszólal benne egy hang, és azt mondja, hogy a lényeg az, hogy előre jussak az életben, látszólag előre jussak, és az erkölcsi dolgokat nem kell annyira komolyan venni, és megszólal egy másikra, ez hát azért jó lenne a helyes utat követni, és nem pedig csak a saját egódra gondolni. Ez két hang, ami minden emberben van. Ezt a két hangot, ezt azt mondja a zsidó filozófia, a Talmud, a Kabbala, úgy hívjuk, hogy Jécer Tov, jó ösztön, és Jécer Hará, rossz ösztön. A Kabbala tovább megy, és azt mondja, hogy nem egyszer ösztönről van szó, hanem két lélekről van szó. Minden ember, mint hogyha egy hibrid autó lenne. Van benne egy elektromos motor, meg egy benzinmotor. Csak az a különbség, hogy egy hibrid autóban, ha váltanak a motorok egymás között, az irányt az nem váltja. Ugyanabban az irányba megy a jó esetben a kocsi. Nem az, hogy átváltott elektromos motorok hirtelen elkezd lütfeltről menni az autó. Az embernél nem így van. Két motor van, és amikor váltanak ezek a motorok, akkor elkezd a másik irányba menni. De néha jó irányba megyünk, egyszer csak bum, elindulunk a másik irányba. És ez a két lélek, ez a két ösztön dolgozik bennünk. Talán másik helyen azt mondja, olyan ez, mint egy város, ami fölött két király, vagy két hadúr harcol folyamatosan. A város az a mi testünk, az a mi létünk, és a két hadúr az a két lélek. És ezek folyamatosan egymással vitában vannak. Ezt saját magunkban is felfedezhetjük, hogy vannak ilyen dilemmák bennünk, hogy a két hang szólalna meg bennünk. A kérdés az, mit kell ezzel tenni? Hogyan kell ehhez hozzáállni? Lehet, erre azt mondja, azt tanítja nekünk a Simonben Lakis, hogy egy offenzív harci stílust, stratégiát kell fölvenni. Ez mit jelent? Nem kell megvárni, amíg a rossz ösztön elkezd támadni belül. És azt mondja, hogy csináld ezt, csináld azt, csináld azt, mindenféle erkölcstelen dolgot. És akkor megpróbálni védekezni a jó ösztönnek, ma jó ösztön kezdjen támadni a rossz ösztön felé. Szóval az ember mindig erőltesse meg magát a jó irányba, és akkor a rossz ösztön nem jut szóhoz. Szóval, ha az ember folyamatosan támad, akkor a másik oldalnak kell védekezni. Akkor a jó ösztön mindig támadja a rossz ösztönt, saját, nem a másiknak a rossz ösztön, a sajátunkat. A saját rossz ösztönét, és ezzel próbálja elvenni tőle a lehetőséget, hogy az erőre kapjon. Szóval az ember minél több jót csinál, annál hátrébb szorítja a rossz. Minél engedi, jobban engedi a rossz szabadlábra, annál nehezebb lesz védekezni a saját rossz ösztönével szemben. És azt mondja a Slakis, hogy ezt jelenti ez a mondat, rigzuvál techtu, reszkessetek és nem égzetek, védkezzetek. Ez nem azt jelenti, hogy igazából nem a jó fordítás a rigzu, hanem bosszancsatok, az lenne a jó fordítás. Bosszancsatok és ne vétkezzetek. Kit bosszancsatok? A saját rossz ösztönötöket. A jó ösztön bosszangassa a rossz ösztönt, és akkor el fogjátok érni, hogy nem fogtok vétekbe esni. Az az ember, aki csak védekezésre játszik, ha rossz ösztön megszólal, akkor ő valamit fog mondani, az nem egy jó stratégia. Jó stratégia, ha a jó ösztön folyamatosan bosszantja a rossz ösztönt. Hogyan lehet ezt csinálni? Le ajlom járgiz adom jécek tajöv a jécehara. Az ember mindig bosszantsa a jó ösztönnel a rossz ösztönét, se nem már rigzóvál tehtó, ahogy írva van, bosszantsatok és ne vétkezzetek. Imnitzhaj mutav. Hogyha ez egy jó stratégiának bizonyul, és legyőzi a rossz ösztönét, nagyon jó. Mit lehet csinálni, ha az emberben nagyon erős a rossz ösztön? Van benne valami, minden embernek megvan a maga rossz ösztöne, a maga gyengéje, és nem tudja legyőzni. az folyamatosan újra és újra erőt vesz rajta. Milyen orvosság van a rossz személyiségvonások, a rossz szokások, a rossz ösztönök, a rossz motivációkkal? Mit lehet még csinálni? Azt mondja, ha nem sikerült ezzel a stratégiával előre jutni, akkor im láv jászokba tojra, akkor a legjobb, hogy az ember elkezd tórát tanulni. És nem már imrum jövávhen, ahogy írva van a mondat folytatásában, szóljatok szívetekben, ez mire vonatkozik a tóra tanulásra? A tóra az olyan erőt tud adni a jó ösztönnek, hogy azzal le tudja győzni a rossz ösztönt. De im láv jikra krisma. Ha ez se segít, akkor mit tud csinálni? Akkor mondja el a smát. Ahogy írva van a mondat folytatásában, álmiskávken fekvő helyeteken. Az arra vonatkozik, az ember mondja el a smát. Im nitzchaj muta, ha ez segített, akkor nagyon jó. Ve im lo, mi van, ha ez se segít? Az ember hiába próbálkozik, és nem tudja a jó ösztönnel legyőzni a rossz ösztön. Mi a végső megoldás? Yiskor le jajma misza. Akkor emlékezzen arra, hogy milyen a halál napja. A bölcsek ezt másod is mondják, az ember kicsit kontextusba akarja helyezni a helyzetét, akkor mindig jó arra gondolni, hogy milyen lesz a halál napja. Miért akkor komolyan veszi saját magát? Azt mondja, az ember meghal, akkor ezek már a dolgok nem fog... Mi fog számítani igazán, amikor az ember meghal? És akkor az értékválasztása annak megfelelő lesz. És ez pedig a mondat legvége, a csillapodjatok. A csillapodjatok, ez szerint a magyarázat szerint ennek a mondatnak az utolsó szava, azt mondja, amikor végleg ne csillapodtok. Szerintem a mondat elmondja, hogy mit kell tennünk. Vagy bosszantsatok, vagy, ami azt jelenti, hogy a jó ösztön a rossz ösztön bosszantsa, vagy szóljatok szívetekben, tanuljatok tórát, vagy fekvőhelyeteken, mondjátok el a smát. Ha ez se segít, akkor gondoljatok arra, hogy milyen lesz a halálnapja. Amarab lévi bár hamarab simen ben laki, és májdik szíve etnelech a luchai szeven, vátajrva, micva, sek a száftila helyre asszom. Nézzétek meg a következő mondatot. Ez Mózes második könyvéből van, elfelejtettem odaírni a forrásokat. És mondta az örökkévaló Mózesnek, jöjj fel hozzám a hegyre és légy ott, hadd adjam át neked a kőtáblákat, meg a tant és a parancsolatot, amit leírtam tanításukra. Ugye miről van szó? Amikor Isten ugye elmondja előbb a 10 parancsolatot szóban, és utána pedig azt mondja Mózesnek, gyere fel a hegyre és átadom neked ezt írásban. És ugye Mózes 40 nap múlva le fog jönni a 2 kőtáblával, utána következik majd a aranyborjú, stb. Most nem megyünk bele. Amikor fölhívja Mózest, akkor ezzel az üzenettel hívja föl. Most ha visszaemlékeztek, az első lap, amit kiosztottam, az egy ilyen táblázat, hogy itt látom nálad, ha megengeded, akkor egy pillanatra elkérem, ami arról szólt, hogy hogyan épül föl, köszönöm szépen, a tórai irodalom szerkezete. És megmutattuk, hogy van maga Mózes 5 könyve, tehát vannak a prófétáknak a könyvei, a szentiratok, mint a zsoltárok, a példabeszédek, azok. Utána van a misna. Ugye minden szóbeli tan volt később, csak magyarázatok, de nem írta le senki. Először leírta Júda, nosz, a misnában. Utána a misnát elkezdte magyarázni Gemara, ebből a kettőből lett a Talmud. És mi azt mondtuk, hogy bár a szó szoros értelmében Mózes mit kapott meg a hegyen, és mit kapott isteni sugallatra, írásban, Mózes 5 könyvét, a Tóra tekercset. De valójában minden későbbi magyarázat, azt is már megkapta Mózes. Bármit, ami a Tórában van, azt Tórának tekintjük, akkor is, ha nincs benne Mózes 5 könyvében, azt már Mózes megkapta. Honnan tudjuk ezt? Ebből a mondatból. Miért? Az a kérdés, ha megnéztek ezt a mondatot, menjünk vissza a laphoz. Miért kell ilyen hosszan fogalmazni? Hadd adjam át a kőtáblát, a tant, a parancsolatot, amelyet fölírtam, tanításukra. Elégett volna, hadd adjam oda neked a Tórát. Miért kell ennyi szót használni? És erre azt fogja mondani, a Talmud minden szó mást jelent. A tant, nézzétek meg alatta, az maga a Tóra. A parancsolatot, az a misna. A felírtam, az a proféták könyvei és a szent iratok. A tanításukra, az pedig a Talmud, a Gemara. És ezt mind-mind odaadta Isten Mózesnek. Akkor nézzük a szövegben. Miért van az írva, hogy odaadtam neked, etnelek az lukai szemben, odaadtam neked a kőtáblákat, és a tórát, a tant, a parancsolatot, és amit fölírtam tanításukra. Lukai szemben, a kőtáblák az maga a 10 parancsolat. Tajra a tan ze mikra. A tan az, az maga Mózes öt könyve. A mitzva a parancsolátok ze misna. A serka szávti, amit írtam, fölírtam, élu nevim, vik szuvim, az a proféták és a szent iratok. Ha én rajszom ze gemara, és a tanításukra, az pedig a gemara. Mert lámet se kulam nitnil a mönsimi színály, ez azt tanítja nekünk, hogy mindezeket megkapta Mózes már a Sínai hegyen. Itt fölmerül a kérdés, mi az, hogy megkapta Mózes? Ezt hogy kell érteni? Azt értjük, hogy a Tórát isteni sugallata érte. Ez a könyv, amit most olvasunk, ezt is megkapta Mózes? Azt mind, és hogy kapta meg? Csomó olyan dologról van szó benne, ami azt mondja, hogy fejben kapta meg. De csomó olyan dologról van szó, ami később fog történni. Maga az, aki mondja ezt most, ő is később élt, mint Mózes. És egyáltalán akkor mi ennek az egésznek a logikája? Megkapta, akkor miért nem írta le? Vagy miért nem mondta el az egészet? Most egyszerűen a magyarázat erre az az, hogy mivel a Tórának van egy olyan logikája, ahogy mindent, amit tanulunk, az valamilyen módon az eredeti forráshoz kötjük hozzá. A zsidóság soha nem úgy működik, hogy megjelenik valaki, és új üzenet van, jó napot kell, az eddig itt eltöröltük, most már egy új üzenet. Ilyen nincs. Egyszer volt üzenet, és azt értelmezzük, vagy azt mondjuk, hogy van valami, amit nem lett leírva, de még hozzátartozik, de mindig soha nem térünk el az eredeti forrástól, hanem mindig csak bővítjük a forrást. De nagyon fontos kettőség, egyszer olvasom meg szép cikket, azt mondja, a zsidóság ötvözi magában a konzervatizmus és a liberalizmust maximálisan. Az egyik oldalról liberális, mindenki személyesen értelmez, saját véleménye van, egy csomó vita van, ez folyamatosan keresi az új megoldásokat, és itt áll. Másik oldalon konzervatív, kőkonzervatív, szóval szoros értelme, a kő az a kőtáblák, az soha nem tér el az eredetitől, ami az írottam. Oké, megyünk tovább. Térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy a smát azt nem csak az imában kell mondani, hanem a lefekvés előtt is. Amare bicva, akkor a könyök is valamit azt, hogy kilo öjhez heref se stej piozbi jadon. Azt mondta Rabbi Yitzchak, ha valaki a smát azt a lefekvés előtt is elmondja, az olyan, mintha egy két élű kardot fogna a kezében. S nem már röjmöz kelbik rajnom, vagy herefki piozbi jadon. Ahogy írva van, nézzétek meg a következő idézetet. Isten magasztalása a torkukban, és két élű kard a kezükben. Ez mit jelent egyszerűen nézve ezt a mondatot? Amikor a harcosok, Dávid harcosai mennek a háborúba, akkor két fegyverük van. Van egy kétélű karduk. A kétélű kard azt jelenti, hogy bármelyik oldalával lehet vágni. És a másik oldalról pedig Isten magasztalása a torkukban, nem felejtik el, hogy Isten segítségét kell kérni a háborúhoz. A Talmud ezt másképp értelmezi. Azt mondja, maga a Isten a torkukban, az Isten magasztalása a torkukban, a smá elmondása, az maga egy kétélű kard. Jó? Mit jelent az itt, hogy kétélű kard? A smá. Egyáltalán mi az, hogy kard? Miért kard a smá? Vannak valakinek valami ötlete? Most már lehet inni, úgyhogy fogok inni egy kicsit közben. Van valaki, mi az, hogy a smá mondása az egy kard? Van valakinek valami javaslat? Hogy? Erőt hoz az álomhoz? Vagy mit mondtad? Nem, amit nem hallottad, hogy mondtál?
Hát valami lelki erőt ad talán.
Lelki erőt ad, és miért? Nem egyszerűen erőt, hanem egy harci eszköz. Így nagyon jó. A rossz ösztön ellen egy harci eszköz. De miért két élő kard? Amikor két élő kardról beszélünk, az olyan, a két ellenség ellen harcolnak. Eddig csak egy ellenségről volt szó, a rossz ösztönünkről. Akkor ki a másik ellenség? És erre azt mondja a Rashi, hogy itt a két élő kard, a kard egyik éle a rossz ösztön, a másik éle a szellemek. A szellemek ellen is egy jó kard. Jó eszköz. Szellemek? Erről beszéltünk tegnap. Milyen szellemek? A szellemek az a pszichés zavarok. Azt mondtuk tegnap, hogy ezt mondja a Rambam. És az embernek az ellen is harcolni kell, hogy pszichésen, mentálisan egybe maradjon. Van egyszer rossz ösztön, rossz irányba viszi. Tehát mentálisan kicsit összezavarodik, akkor az ellen is kell harcolni, erre is egy jó eszköz a smá. Az ember mondja el a smát, az mind a két ellenség ellen egy jó eszköz. Hogy? Hát egy kicsit helyre pofozza magukat. Vagy ahogy tetszik. De mindenképpen nem hagyja, hogy a pszichés problémák urrá legyenek rajta. Ki lehet próbálni?
Néha kell.
Kell. Nem néha, gyakran. Oké. Máj más ma, amár más zutra, vej szimra vásom lése dénnyan, de szív jázok, azt mondja, mikor János vész, meg szív azt mondja, hogy mészkedj, hogy rajom, kepsz, hogy adom. Honnan tudjuk ezt? Az előbb említett mondatból, hogy Isten magasztása a torkukban, és a Isten, vagy két élő kard a kezükben. Amár Yitzchak kolapére kismá, ami tasszaim, ma zikim videli himeno. Azt mondta Rabbi Yitzchak, hogy bárki, aki a smát olvassa, attól távol maradnak a szellemek. Se nem már. Nézzétek a következő mondatot. Bnei resef, jak biu oif. A szellemek, most itt két magyarázat is lesz, ezért zárójelben van az egyik és a másik. A szellemek fiai, mint a villám a magasba repülnek. Mit jelent ez a mondat, ami Jobb könyvében van? Én resefelem a zikin, a resef a szellemeket jelent, és a villám pedig az a tóra, az a smá, vagy a tóra, és ezért az, aki a smát olvassa, az eljeszti a szellemeket. Ezt jelenti, hogy mind a villám, a szellemek fiai, mint a villám a magasba repülnek. Mitől repülnek a magasba? A smá mondásától. Oké, most van egy másik magyarázat. Amarab Simben Lakis, ha észre, hogy tajra, hogy szurim bedejni mennes, nem már négy resevek bűhaj, fejnői fel a törös, nem is elfenek, fejnői resevek elé szurin, és nem már mázai resevek, a hamer resev. Másik magyarázat az, hogy a resev az nem szellemeket jelenti, hanem a szenvedést. És mit akar ezzel mondani? Hogy az, aki tórát tanul, attól a szenvedés el fog menni. És most a következő részben erről lesz szó, ami egy mély filozófiai kérdés, hogy mi a helyzet a szenvedéssel. Az ember miért szenved, és a szenvedésnek lehet-e valami pozitív oldala, és hogy az ember... Most azzal kezdjük, hogy ez szerint a magyarázat szerint az, aki a tórát olvassa, a tórát tanulja, attól a szenvedés elmegy. Erre azt mondja Rabbi Yochanan, amelé Rabbi Yochanan, ha a filutinoikus rabész rábanyoidin, ezt, hogy a tóra egy jó eszköz a szenvedés ellen, ezt még a gyerekek is tudják. Ez minden gyerek tudja. Miért? Mert van egy ilyen mondat a tórában. Mózes második könyvében, ami így szól. Imse moja tisma, ha hallgatva hallgattok az örökkévaló Istenetek szavára, és az egyeneset, ami az ő szemében egyenes, azt fogjátok tenni, és hallgattok az ő parancsolataira, és megtartjátok minden törvényét, minden olyan betegség, amit Egyiptomra hoztam, nem fogok rátok hozni, mert én vagyok az örökkévaló Istenetek, a ti gyógyítótok. Akkor ez mit jelent? Hogy benne van a Tórában, hogyha valaki tartja a Tórát, követi Isten szavát, akkor nem lesz beteg, nem fog szenvedni, nem lesznek ilyen problémái. Akkor mit jelent Oké. Akkor ezek szerint ez a gondolat, hogy az, aki tartja a Tórát, az nem szenved, az egy alapgondolat. Most nyilván fölmerül a kérdés, bárki, aki ezt hallja, hogy igen, aki tartja a Tórát, olvassa, az nem szenved? Tényleg így ez bizonyíthatóan látszik? Nem voltak, hogy?
Kastner doktor ezt mondta.
Ő nem ezt mondta.
Hát ő
nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy nem, hogy ez egy jó megelőző a betegségekkel szemben. Azt kell mondjam, hogy egyetértek vele, és úgy látszik, hogy a maga a Tóra is egyetért vele, de itt arról van szó, hogy semmi szenvedése nem lesz. És pont itt van az egyik magyarázat. Szóval valaki a Tórát tanulja, akkor is, hogyha beteg, vagy valami problémája van, nem fog szenvedni, mert nem úgy... A szenvedés az nem csak egy objektív kérdés, hogy mi történik velem, hanem hogy én hogyan élem meg. Vannak emberek, akik a legkisebb dolgoktól is szenvednek, és vannak emberek, akik nagy dolgokat is kevés szenvedéssel vagy szenvedés nélkül élnek meg. A Tóra arra eszköz, hogy ne szenvedjek. Nem arra eszköz, hogy ne történjen velem rossz, hanem arra eszköz, hogy ne szenvedjek. És ezért, aki a Tórát tanulja, az attól elmegy a szenvedés. De, szóval ebből a másik mondatból, akkor mit tanulok? Azt tanuljuk, hogy kolse efserlői lászlónkba törve én öliszek, ha viszont valakinek lenne lehetősége Tórát tanulni, és ideje, és nem tanul Tórát, akkor dus bolhu mévi alavji szúrim mihu arin, akrin öliszaj, akkor az örökkévaló kemény és nehéz szenvedéseket hoz rá. Oké. Okay. Kérdeznél?
Igen, szeretnék.
Tessék.
Egyszer azt mondta, hogy a tett a számító, tehát a tett számít, és nem a számít. Tehát, hogy én most farizeus módon csinálom, vagy szívből.
Igen.
Ebben az esetben ugyanez a helyzet. Tehát, hogyha én csak cselekszem,
a cselekvés, csak jössz Tórát tanulni, de igazi, őszinte motiváció nélkül? A kérdés tehát akkor az volt, hogyha valaki Tórát nem a megfelelő motivációból tanulja, akkor ugyanolyan jó hatása van-e? Most ugye biztos, hogy ugyanolyan jó hatása nincsen, mint hogyha őszinti motivációból tenne, hiszen most pont arról van szó, hogy a Tóra tanás az embert megemeli, és ezért a vele történt rossz dolgok, azok kevesebb szenvedéssel fogja megélni. De ettől függetlenül érdemes Tórát tanulni a nem megfelelő motivációból is. Mert az van írva, hogy az ember valamit, egy jó dolgot tesz nem megfelelő motivációból, még mindig jobb, mert a végén majd a motiváció hozzájön. Az ember csak arra vár, hogy majd akkor cselekszem, hogy jön a megfelelő motiváció. Lehet, hogy sajnán fog eljönni a megfelelő motiváció, és ott áll, és nem csinál semmit. Legalább csinálja! Majd jön hozzá a motiváció. A motiváció az egy kevéssé megfogható dolog, a cselekvés az a tach lesz, az megfogható. Oké? Oké, folytatjuk. Amarabi zérvei szemrabi hanina, bár papa, bóre és löjke, midászakos borg, midászakos, de most még mindig folytatjuk a Tórának a jelentőségéről szóló gondolatokat. Azt mondta, rabi hanina, rabi papa fia, nézed csak, az örökkévalónak a jelleme, az örökkévalónak a mértéke nem olyan, mint egy földi húsvér ember mértéke. Miért? Midász baszervedam adam, az embernek, a földi embernek a mértéke, adam mőjhér hefcőnek a vérőj, hogyha valakinek van valami drága, értékes tulajdon a birtokában, amit elad, mert kénytelen eladni, akkor Moicher, Acev, akkor ilyenkor az eladó szomorú, hogy kénytelen volt, elszegényedett, és el kellett adni ezt az értékes dolgot. Veloj keach szameach, és aki vett, az pedig boldog. Boldog, hogy megvette ezt az értékes dolgot? Ávalakadus boldog, de Istennél énőként nem így történik. Ő odaadta nekünk a Tórát, ami neki nagyon értékes, és ő nem szomorú ettől, ahogy írva van, ki lekáhtoin a szátilachem, tői röjszi általai zajó, Isten azt mondta, adtam nektek egy értékes, vagy egy értékes portékát, a Tórámat, ne hagyjátok el. És ezzel mutatja, hogy ő boldog attól, hogy nekünk adta. Amár Ravai Simarav Hizda, Imre Adam, visszatérünk a szenvedés kérdéseihez. Azt mondta Ráv, és Ráv Hizda, ha az ember azt látja, Imra, Adam, Sű, Szurim, Bajnalav, mit kell tenni, ha az ember azt látja, hogy nehézségei és szenvedése keletkezik, vagy kezdődik? Hogy az ember látja, hogy sokat szenved. Akkor mit tegyen? Azt mondja, fásfesve mászok. Az ember gondolja végig a cselekedeteit. Megérdemli-e ezt, mint büntetés? Az ember látja, hogy egy betegség jön rá, hogyha nehéz a megélhetése, ha valami nehéz családi dolgai vannak, akkor gondolja végig, hogy a fásfésben mászok, csináljon egy önvizsgálatot, hogy ő megérdemli ezt. Ahogy írva van, nem már náhpaszodra hénőnek köjrövön a suva, áda sem. Ahogy írva van, keresni fogjuk az utainkat, és kutatni fogjuk, és majd megtérünk Istenhez. Pispes vagy Maca, Gyiszlavitotajra, ha az ember tényleg őszinte önvizsgálatot tett, és nem talált semmit, ami miatt megérdemelné a szenvedés, akkor milyen magyarázatot tud ráadni, hogy miért szenved? Mert nem tanul elég Tórát. Az biztos, hogy mindenkinél rá igaz. Ugye? Eleget soha nem lehet tanulni. Akkor ha, ne, ha más nem, akkor ez. Se nem ássajág evesettel szennira, amit egyre szehaszlám déni. Ahogy írva van, boldog az az ember, akit az örökkévaló szenvedéssel áld, és a Tórából tanul. Vim talla lojmaca, és hogyha azt mondja, hogy ez sem lehet, mert ő egész nap Tórát tanul, akkor mi lehet még, amiatt ő ezt megérdemli? Yisurin shel ahava, akkor ezt a szeretet szenvedésének kell tekinteni. Ez egy fogalom, amit úgy hívjuk, hogy Yisurin shel ahava, a szeretet, a szeretetből okozott szenvedés. A szószáj, ez a szószoros értelme olyasmit jelent, mint amikor egy gyerek nem érti, hogy miért kapott egy pofont az anyukájától. Később megérti, hogy azt a pofont szeretetből kapta, mert így neveli az anyukája, így tesz egy jó útra. Ugyanígy az ember nem érti, hogy miért szenved, de Isten nem rossz célból hozzá a szenvedést, hanem szeretetből hozza rá a szenvedést. Mi lehet az, ami miatt ez szeretetből kap az ember szenvedést? Majd szó lesz erről, az tulajdonképpen arról szól, hogy van egy olyan alapgondolat, hogyha az ember valami rosszat elkövet, akkor azért bűnhődnie kell. Nem lehet megúszni a bűnhődést. Ugye? Ezt tudjuk már, ha más nem, akkor Dostojevszkitől.
Hogy? Még itt a földi életünkben? Ha,
erről van szó.
Bocsánat.
Különben, de előbb még végig, mert elmegyünk most egy nagyon vallási irányba, az ember a fizikai életben is tudja, ha elkövettél egyszer valami rosszat, az rajtad ragad, amíg ki nem fizeted. Hogy? Nem csak karma, fizikailag is. Ha valaki egyszer hazudott, ha valaki egyszer lopott, attól nem lehet szabadulni, ott annak következménye lesz. Most két helyen lehet következménye. Lehet következménye a túlvilágon, a lélek megtisztulásának a folyamatában, egy lelki büntetés formájában, lelki szenvedés formájában, és lehet következménye itt ezen a világon. Melyik a jobb?
A
azt mondja, a másikat nem ismerjük, de a rabbik ismerik. És erre azt mondják, az biztos jobb ezen a világon, mint a túlvilágon. Különben egy kicsit jobban jár az, aki a túlvilág, ezen a világon megbűnhődik, mint az, aki a túlvilágon. Miért? Ezt mi is látjuk még a fizikai életünkben is. Mi fáj jobban? Egy fizikai fájdalom, vagy egy lelki fájdalom? A lelki fájdalom mindig jobban fáj, és nehezebb feldolgozni, mint egy fizikai fájdalmat. Akkor ha ehhez hasonlítjuk az evilági szenvedés, az olyan, mint a testi szenvedés, a túlvilági szenvedés olyan, mint itt a lelki szenvedés, akkor értjük, hogy hasonlóan így ez a mérték. Ezért ha azt látja, hogy valaki szenved, aki látszólag nem érdemli meg, azt mondjuk, valami kevés szenvedés mindenki megérdemel, mindenki elkövet valamit, amit nem kéne. És Isten azzal jutalmazza, hogy a szenvedést itt kapja meg, és nem a túlvilágon. És ezért mondjuk azt, hogy Isten szeretetből okozza neki a szenvedést, mert legalább akkor ezen a világon már letudtak, kipipáltuk a szenvedést, a túlvilágon már nem kell szenvedni. Hát ez a pozitív hozzáállás, az örök pozitív hozzáállás. Amara funa Kolsákados Barkó Hafecboj, bárki, akit az örökkévaló megkíván, aki az örökkévaló jót akar tenni, mert Dákojbe is szurin, azt elszomorítja, azt letöri, az a jó kifejezés, szenvedéssel. És nem már sem Hafec, Dikoja, Hajli, ahogy írva van, akit az örökkévaló kíván, azt letöri betegséggel. Jachel a filulaj kiblam, de ahava? Ez azt jelenti, hogy akkor is így van, hogyha az, akinek a szenvedést Isten okozza, az nem fogadja azt a szenvedést örömmel, akkor is Isten továbbra is adja neki a szenvedést szeretetből? Szóval nem, ezt már nem. Talmud lajmálim taszim, asem návsaj, má asem ladász, afi szülön ladász. csak akkor, hogyha az ember ezt el is, úgy is fogadja. Magyarul, itt két szereplős ez a játék. Isten azt látja, hogy valaki annyira nemes, hogy előre oda akarja adni neki a szenvedést, hogy na, túlvilágon kelljen szenvednie, és ezt szeretetből teszi. Ha az illető, aki kapta a szenvedést, ezt szeretettel fogadja, azt mondja, ó, de jó, szenvedek, mert így akkor legalább a túlvilágon nem kell szenvednem, akkor is azt mondja, jó, rendben, akkor folytatjuk. Ha nem fogadja szeretetből, hanem nem örül ennek, akkor nem. Isten azért ennyire nem kegyetlen, hogy akkor folytassa azt, hogy szenvedtesse szeretetből. Oké. Én lőjén is szurin sem ávakal sem, és nem a baruch elő kim. Egy pillanat. És nem már ássál geveset tesz jennőre. Pillanat. Elvesztettem a helyet, hogy hol tartunk. Igen. De imkiblam, ha pedig az ember elfogadja ezt a szenvedést, ahogy az előbb mondtuk, a másik variáció, hogy ő elfogadja a szenvedést, és szeretetből elfogadja, mászkarolja, akkor mi a jutalma? Azon túl, hogy a túlvilágon nem fog szenvedni, milyen jutalma lesz még? Zera járich jamim, akkor a gyermekei, a leszármazottai hosszú dinasztiák lesznek. Lojöjd, és a Talmudai Miszkájmiadaj, még egy jutalma lesz, hogy bármi tórát, amit tanul, arra emlékezni is fog. Ugye ez egy probléma, az ember tanul valamit mindig elfelejti, akkor ő emlékezni is fog rá, és nem már semmi adajat szmiák, ahogy írva van az örökkévaló, akit kedvel, annak sikert hoz a kezébe. És mi ez a siker? Hogy a gyerekei azok jó úton fognak járni, és azt, hogy a tórára, amit tanul, arra emlékezni is fog. Pliga babara Jákobar Indiverab Ászor Barab Hanina Hábamar Élő Misszony és a Láva Korsénból én bán bitult tajra, és nem már Ásrán Geveset tesz lenni, jó, amit ezt használom, de Hábamar Élő Misszony és a Láva Korsén, mint Filas, nem, mert Baruch Eli Kima Serla és Szét Filasz, vagy Házle Míti. Mi a jele annak, hogy az a szenvedés, amit kapok, az tényleg ilyen típusú szenvedés, amit Isten nem büntetésből hoz rám, vagy valami másokból, hanem azért, mert szeretetből hozza rám, mert így akarja megelőzni a túlvilágon is szenvedjek. Erre két vélemény van. Az egyik rabbi azt mondja, ha ez a szenvedés, ez úgy jön rám, hogy a szenvedés miatt nem tudok imádkozni, akkor ez annak a jele, hogy ez nem szeretetből jött ez a szenvedés. Másik rabbi azt mondja, ha ez a szenvedés úgy jött rám, hogy nem tudok tórát tanulni, akkor megint csak jele annak, hogy ez a szenvedés ez nem szeretetből jött rám. Mert Isten az nem lehet, hogy olyan szenvedést hozzon rám szeretetből, ami ezt a két fontos dolgot, az imát és a tóra tanulást, azt megszüntesse az én életemben. Oké. Okay. Jó. Kérdés az az, hogy például látom, hogy a időben haladunk, akkor lehet, hogy kicsit fogunk ugrani. Egy pillanat türelmet kérek, és meg akarom keresni, honnan folytassuk. Igen. Ugrottunk egy pár sort, a oldal alján, aki a héberből kelt, az utolsó sor közepén. Tanítanak, méde Rabbi Jöjhanan, tanultuk, hogy Rabbi Jöjhanan előtt a következőt mondják. Kola összegle tojra, bárki, aki a Tórát tanulja, vég minusz haszonim, és adakozik, jótékonykodik, de koiveres banav, és a saját fiait eltemeti, majd halindai kolavainai szok, annak minden bűne megbocsátatik. Miről van szó? Szóval az első kettőt azt értjük, hogyha valaki Tórát tanul, jó cselekedeteket végez, akkor olyan nagy érdem, hogy a bűnei megbocsátatnak. A harmadik pedig, ha valaki a saját fiát eltemeti, a saját gyerekét temeti el, az pedig azért, ez még az előzőhez tartozik, mert ez olyan nagy szenvedés, aminél nagyobb nincs, ha valaki a saját gyerekét kénytelen eltemetni, az a világ természetével ellentétes dolog, a világ természetében az, hogy a gyerek temeti a szüleit, és nem a szülő a gyerekét. Ez egy olyan nagy szenvedés, hogy aki azt egyszer már megélte, az annál nagyobb szenvedés már nem tud megélni a túlvilágon sem. És azt már megélte, akkor ő már ezzel az összes bűnért megkapta a megtisztulást. Okay, itt is most fogunk ugrani egy pár sort. Ezeknek, ennek a három dolognak az alapját magyarázza el a Talmud a következő részben, különböző mondatokból. És idézi, hogy Rabbi Yochanannak, aki az egyik leghíresebb rabbi volt, neki a 10 fiából mind a 10 meghalt, és itt a Talmud nagyon furcsa dolgot mond, azt mondja, hogy Rabbi Yochanan mindig magával vitt a tizedik fiának egy kis csontját. És amikor valaki szenvedett, akkor azt mondja, nézd, én is, ez a tizedik fiamnak a csony, akit eltemettem. Ez nagyon furcsa szokás. Igen, mert ez ezt kérdezik is a kommentárok, hogy ugye nem szok, a zsidó temetésnek egy fontos része, hogy minden részét eltemetjük a halottnak, akkor hogy lehet, hogy ő nem csinálta ezt? És akkor az egyik magyarázat, hogy ez egy olyan része volt, ami nem tisztát, nem szállít tisztátlan, nem szállít csontnak, például egy fog, vagy a haja. Van, aki ez csak szimbolikusan volt, nem szó szerint vitte magával a csontot, de mindenképp akartam mutatni, hogy a szenvedés, amikor az emberek panaszkodnak, miért szenvedek ennyit, akkor akartam még hanem mutatni neki, hogy hát szenvedés az mindenkinek az osztály része, még azoknak is, akik nagy szádikok, tanulnak Tórát, és így tovább, a szenvedés az mindenkinek a része. Oké. Okay. Szenvedés kapcsán most a hé oldal a második oldal közepén a két pontnál tartunk, nem is két pont, egy pont, Rabbi Chia bar Abba. Rabbi Chia bar Abba egyszer megbetegedett. Rabbi Yochanan Amalé oda ment hozzá Rabbi Yochanan, és azt mondta, ha vivina lechai szurin, azt mondta neki, örülsz ennek a szenvedésnek, hogy beteg vagy? Amalé loj heim ve loj szkaran, azt mondta, őszintén nem örülök se a szenvedésnek, se annak a jutalomnak, amit ezáltal kapok. Ugye azt mondtuk, az ember a szenvedéssel kiváltja a bűntet, és én nem örülök a szenvedésnek, nem örülök a jutalomnak. Amalé havli adach, azt mondta, akkor add ide a kezed. Jávlé, adé, odaadta a kezét, és rögtön meggyógyult és fölállt. Mit akar ezzel mondani a történet? Ha az ember nem fogadja örömmel a szenvedést, akkor el is megy tőle a szenvedés. Rabbi Yochanan halasság abban az esetben, hogyha ez a szenvedés ez Istentől szeretetből jött, hogyha ez egy büntetés, vagy valami más, akkor az egy másik történet. Rabbi Yochanan halasság, és most lesz még egy pár ilyen történet. Egyszer Rabbi Yochanan lett beteg, és oda ment hozzá Rabbi Chanina, és azt mondta neki, örülsz ennek a szenvedésnek? Azt mondja, nem örülök se a szenvedésnek, se a jutalomnak, amit érte kapok. Ő is azt mondja neki, add ide a kezed, odaadta a kezét, rögtön meggyógyult és fölállt. De az a kérdés, Rabbi Yochanan az előbb valaki mást meggyógyított itt. És most pedig ő lett beteg, és erre jött egy harmadik ember és meggyógyította őt. Miért nem tudta saját magát meggyógyítani? Ha ilyen csodatevő, nagy szádik, hogy valaki mást meg tud gyógyítani, akkor ő saját magát miért nem tudta meggyógyítani? A máj lukim Rabbi Yochanan afsei, miért nem tudta saját magát felállítani és meggyógyítani? Amri én havus mátire szátszmémi vészasztulim. Erre mondták azt, a fogvatartott nem tudja saját magát kimenekíteni a börtönből. Ez egy szép mondás, amit mindig arra szoktunk mondani, hogy gyakran az ember másnak tud tanácsot adni, tud segíteni, tud saját magát nem tudja kiemelni. Szükségünk van mindig egymásra. Ugye fizikailag is látjuk, vagy nem, lelki dolgokban is látjuk. Valaki jön egy barátod és kérdezte, hogy mit csináljak itt, mit csinálják ezzel, mit csinálják azzal, mit csinálják azzal. Konzultálod, olyan jó tanácsokat tudsz neki adni, de amikor saját magadról van szó, akkor nem vagy képes a jó döntést meghozni és saját magaddal tanácskozni. És ugyanígy spirituális dolgokban mindenkinek kell, hogy legyen egy rabbia, mindenkinek kell, hogy legyen egy mestere. Mert a legnagyobb cádiknak is kell, hogy legyen, mert saját magát az ember nem tudja megemelni. Mindig kell valaki, aki húzza, mint a hegymászóknál. Mindig valaki előre megy, és az felhúzza. A másik megy előre, és ő húzza föl. És ennek megfelelően Rabbi Lezer halása, ugyanez történt, Rabbi Lezer lett beteg egyszer, odajött hozzá Rabbi Jajhanan, és látta, hogy a házában fekszik, egy sötét házban, és erre mit csinált Rabbi Jajhanan? Belépett a házba, és rögtön világos lett. Házedahavaka, Bachi Rabbi Lezer, és amikor világos lett, tehát még egyszer, Rabbi Lezer beteg volt, és egy sötét házban feküdt. Bejött Rabbi Jajhanan, levette a kabátját, és rögtön világos lett. Mit látott, amikor világos lett? Hogy Rabbi Lezer, aki ott feküdt, az zokogva sírt. Amellia Maika Bachis, azt mondta neki, miért sírsz? Imisunk tajradol a javsát, saninu echad a márba, echad a nuruba, vácsia jeháven libajba somány. Amiatt sírsz, mert attól tartasz, hogy nem tanultál elég Tórát most, miért meghalsz, attól tartasz, hogy nem tanultál elég Tórát. Az van írva, hogy az az ember, aki keveset hoz, az az ember, aki sokat hoz, nem az számít, az ember mennyit hoz, az a számít, hogy milyen szívvel hozza. És ha te Tórát tanultál, kis Tórát tanultál, az is már valami. Akkor nem kell miatt sírnod, próbálta végigasztalni. Azt mondja, nem. Azt mondja, esetleg más miatt sírsz? Talán azért sírsz, mert nem vagy gazdag. Most befejezed az életed, és azt még azt sem mondhatod, hogy egy gazdagságot hagysz a gyerekeidre. Ne sírj emiatt. Lajkal adom, hogy zöjjjel a stésulkan. Nem minden ember érdemli ki a két asztalt. Mit jelent a két asztal? Az, hogy spirituálisan is gazdag legyen, és anyagilag is gazdag legyen. Ez kb. A Tóra azt mondja, hogy Rabbi Yehuda Nasi, aki a Misnát írta, egy nagyon nagy ember volt, mert Tajrauk Dulabe Maka Mechod, mert egyszerre volt Tóra tudós és gazdag. Ez egy nagy dolog. Isten nem adja meg általában az embereknek, hogy nagy tudású is legyen, és gazdag is legyen. És erre mondta neki azt, hogy miért sírsz? Azért, hogy nem vagy gazdag, de legalább Tóra tudós vagy, nem mindenki érdemli ki, hogy két asztala legyen. Hogy két asztal tele legyen, imisum bnei, és ha pedig a gyermekeit miatt sírsz, neki is meghaltak a gyerekeit, akkor din garmeda sribei, nézd meg, ez a tizedik fiamnak a csontja, amit az előbb mondtunk, hogy ő hordta magánál mindig. Hát az én gyerekeim is meghaltak. Ezt nem értem, hogy ez miért vigasztal, hogyha valakinek meghalt a gyereke, és akkor azt mondja, hogy az én gyerekem is meghalt. Jó, de mindenképpen ez valahogy ők vigasztalásnak vették. Amelele háj sufra de baléba áfraka bachina. Azt mondja, nem emiatt sírok, amiatt a szépség miatt sírok, ami te vagy. Olyan szép vagy, és emiatt sírok. Amelele áldó, vádájko bichasz. Erre azt neki, emiatt, van mi miatt sírunk. Ha az én szépségem miatt sírsz, ez megérdemli a sírás. Hú, bachitra válj, és mindketten elkezdtek sírni.
De már elmúlt.
Áda hachiva hachi, amelé. Erre azt mondta neki a végén, nu, és a szenvedést örömmel fogadod? Azt mondja, loj hénbe loj szkarad. Nem fogadom örömmel, és sem a szenvedést, sem a jutalmat, amit emiatt kapok. Amelé hábli, adak azt ad ide a kezed, odakta a kezét, és meggyógyult. Most itt érdemes megállni egy perce, és elmagyarázni ezt az egészet. Az egyik az, hogy az előbb azt mondtuk, hogy a szenvedés az milyen jó, mert az megment a későbbi szenvedéstől, mert azt Isten szeretetből adja esitvább. És mindegyik történet, legalább négy történet volt, ahol egy nagy Tóra tudóshoz, vagy egy cádikhoz oda ment egy másik, azt mondja, örülsz a szenvedésnek? Azt mondja, nem, szó nincs róla, nem örülök a szenvedésnek. Miért mondja ezt a Talmud? Azt akarja mondani, hogy igaz, hogy pozitívan kell nézni a dolgokat, és az ember szenved, akkor meg kell próbálni megtalálni, hogy mi lehet az oka a szenvedésnek, de örülni nem szabad. A zsidóság nem egy mazoista vallás. Nagyon, bárcsak szenvedni. Ilyen is. Ha szenvedsz, annak az teljesen ember van, hogy nem örülsz neki. De közben mégis meg kell próbálni találni a pozitívat benne, de ha ki lehet belőle jönni, akkor az ember próbálja meg megmenekülni a szenvedésből. A másik az, hogy mi az, hogy Ne kérdezz, hogy emiatt sírsz, amiatt sírsz, amiatt... Nem, a te szépséged miatt sírom. Csak azt, amiatt lehet sírni, az tényleg. Mit jelent ez? Erre azt mondják a kommentárok, hogy a Maharsó azt mondja, hogy Rabbi Yochanánról tényleg írva egy nagyon szép ember volt, egy szép szálember, ahogy manapság mondanák, de itt a szépség egy spirituális szépséget jelent. Rabbi Yochanán volt az utolsó nagy bölcse Jeruzsálemnek a szentély pusztulása előtt. Ugye ő volt, vele van az a híres történet, hogy amikor a rómaiak már körbevették Jeruzsálemet, és ostrom alatt tartották a várost, akkor Rabbi Yochanán kicsempészte önmagát a városból, mert voltak ilyen zelóták, akik nem akarták hagyni, hogy békekötés legyen a rómaiakkal, és mindenki harcolni akartak, és senkit nem engedtek ki a városból, de ő kicsempészte magát a városból, oda ment a hadvezérhez, és azt mondta neki, hogy kérem, hogy legalább Jávnét és a bölcseket ad nekem, ha elpusztítod a várost akkor is. Rabbi Yochanán volt, aki megmentette így a zsidóságot, átmentette még a szentély pusztulása előttről, a szentély pusztulása utána. És azt mondják itt a kommentárok, az ő szépsége, az nem egy fizikai szépség, hanem az emléke a szép Jeruzsálemnek. És ezért mondtam, hogy a te szépséged miatt sírok, te emlékeztesz a szép, még álló Jeruzsálemre, és ez emiatt van miatt sírni. Ez tényleg megérdemli a sírást. Erre a szenvedésre nincs magyarázat. Hogy Jeruzsálem elpusztult, arra nincs magyarázat. Oké, még egy utolsó történetet tanulunk. Rav Huna kufelei árba me a dani dechámra. Rav Huna, ugye régen a rabbik, azok nem csak rabbik voltak, hanem volt egy normális állásuk is. Pénzkeresési valamivel keresték a pénzüket. Miért? Mert elvileg egy rabbinak tilos pénzt elfogadni azért, hogy ő rabbi. Tilos fizetést kapnia. Talmud azt mondja, hogy Mózes nem kért pénzt azért, hogy tanította a népet, később se kéne egy rabbi azért pénzt, mert tanítja a közösséget. És ezért volt valami szakmájuk, és később a középkorban kezdték megengedni a rabbiknak, hogy valami fizetést kapjanak, mert nem volt fenntartható ez a módszer. De mindenképp nem ideális, hogyha egy rabbi fizetésből él. És ezért a talmudi bölcseknél mindegyiknek volt egy szakmája. Rav Huna például borkereskedő volt. És történt vele egyszer, hogy 400 hordó bor ecetesedett. Köszönöm szépen. Meg ecetesedett. Rav Judá, Hul, Rav Szála, de Haszida, Rav Banon, a bölcsek elmentek hozzá, felsorolja, hogy ki mindenki ment el hozzá, és azt mondták neki, Amrulé, ha ilyen szörnyű dolog történt veled, le álljon már be Milé, akkor egy kicsit érdemes belenézni, hogy te igazán egy jeles ember vagy-e, vagy esetleg megérdemled, hogy ha Isten ilyennel büntetett, eddig csak betegségről volt szó, mint szenvedés, de az üzletben is lehet szenvedni, valakinek tönkre megy 400 hordóból, az is egy szenvedés. Szóval lehet, hogy akkor valamit nem jól csinálsz. Isten büntet emiatt. Mi hasdinubei neifum? Erre azt mondja nekik, tényleg? Ti engem azzal vádoltok, fölmerül bennetek, hogy én ilyen nagy bűnt elkövettem, hogy ilyen nagy büntetést kapjak? Amrulei, mi hasidduk, hogy se brichu David dina belai dina? Szóval mi téged nem vádolnánk, tehát mi inkább téged vádolunk, mint Istent, hogy Isten minden ok nélkül tönkretett 400 hordóbort, akkor inkább mondjuk azt, hogy tényleg veled valami nem stimmel, és Isten jogosan tette tönkre a 400 hordóbort. Amrulei, ikad mandes miale milszaleim, azt mondják, tudjátok mi? Hallottatok bárnyú plecskát rólam, valami, amit nem jól csinálok, mondjátok, és akkor én ezt a kritikát el fogom fogadni. Amrulei, hachismillan, igen, hallottunk valamit. Mit? Mindenkiről lehet valamit hallani. De lajahiv mársa biselárisza, azt hallottuk, hogy a napszámosaidat, akik a szüretnél dolgoznak, azokat nem fizetett ki. Egy bizonyos napszámosodat. Amrulei, mik a saviklé minei, ha ganaglé kulé? Azt mondja, nem csoda, hogy nem fizetem ki. Igazatok van, tudjátok miért? Mert az egész szőlőt ellopja, és nekem nem marad semmi. Szóval a napszámos mindig lop, és ezért én nem fizetem ki, mert úgyis, amit ellopott, abban már több van neki, mint amit fizetnék. Amrulei, hajni, de amre insi, baszak, de návag, naiv, támatoim. Azt mondja, jó, de ez attól még nem teljesen stimmel. Mert még ha így is van, azt tanították bölcseink, hogy az, aki a tolvajtól lop, az is egy kicsit tolvaj. Erre amruleik, hablinadá, láj, de havnidat. Azt mondja, tudjátok, mit köszönöm, hogy figyelmeztetetek, magamra veszem, hogy mindenki fog neki fizetni. Mi történt ezek után? És rögtön helyreálltak a dolgok. Két vélemény, hogy hogy álltak helyre a dolgok. Ikada amrét, hadar hala, de havohamra. Vannak, akik szerint úgy álltak helyre, hogy oda mentek, megkóstolták, és a 400 hordó ecet visszaváltozott borrá. Csoda történt, és újra bor lett az ecetből. De van egy pragmatikusabb vélemény. Mikada amri, a jaker halamiz dábemüt mechamra. Azt mondja, az ecetnek az ára fölment, és annyira lehetett eladni, mint a bort. És akkor mindenki jól járt. Oké. Okay. Gyorsan még egy dolgot tanuljunk. Tanya abaya, Tanya abba benyamin aimer, a snédvam iszimit sztájkal jamáját rosszítenünk, nem itt szaszvám, tasztétnú szemét szafon a dalom. Azt mondta abba benyamin, két dolog, mire figyeltem nagyon. Az alvással kapcsolatban. Az egyik az, hogy az imám közel legyen az ágyamhoz. A másik, hogy az ágyam az észak-dél irányba feküdjen. Áltifin, azt hiszem, mit azt mondja, nézzük az elsőt. Mi az, hogy az imám közel legyen az ágyamhoz? Mi az, hogy közel legyen az ágyamhoz? Fizikailag közel? Illéma alif némit azt imám, és ez egy fizikai közelséget jelenti, hogy ima közelében kell imádkozni. Ima, bocsánat, ágy. Az ágy közelében kell imádkozni, vagy amarab, juda amarab, vagy szimre is lévi, mi nány limisz pársul egy, vagy hajtis vénlőbén a kis, nem a vészok, ez vénlőbén a kis. Azt tanultuk, hogy az embernek mindig a falhoz kell közel imádkozni. Ha meg lehet választani a helyet, hogy az ember a falhoz közel imádkozzon, nagyon egyszerű miért, hogy semmi ne zavarja meg. Ima közben az ember között és a fal között van hely, akkor át fognak menni előtte, valami történni fog, az ember a falhoz közel imádkozzon. Akkor nem az ágyhoz közel, hanem a falhoz közel. Szóval nem, löjtém a lifném, mint az elején, a szamukra, mint az elején. Nem úgy kell érteni, hogy fizikailag közel az ágyhoz, hanem közel időben az ágyhoz. Szerintem így a smát, azt akkor mondtam el, hogy tanultuk közvetlenül a lefekvés előtt, és elmondtam a smát. Ez egyik magyarázat. A másik magyarázat, hogy amikor reggel fölkeltem, akkor nem csináltam még 1000 dolgot, míg elkezdtem a reggeli imát. Fölkelés után, amilyen gyorsan csak lehet, elmondtam a reggeli imát, és nem volt az, hogy még elmentem dolgozni, ezt csinálni, azt csinálni, azt csinálni, és utána imádkoztam. Ez az első mondata, a második mondata. Ami tasz is tényleg, mert szafra darab. Miért volt fontos az, hogy az ágyam az észak-dél irányba legyen? De amarab hamarab hina, amarab Yitzchak, azt mondta Rabbi Hanano, Yitzchak Rabbi nevében, kolan őszem, itt azt, hogy bény szafene darab, bárki, aki az ágyát észak-dél irányba rakja le, Havjanlén Banim Szholim, annak fiú gyerekei lesznek, mindenki örül. Úgy van, nekhat a mála bitnem izbú Banim, de a nákonban Yitzchakai már áf én isteim is már peleszne fali. De Nachman azt mondta, hogy és még egy dolog, a felesége nem fog vetélni. Oké. Miért van, ezt nem mondja itt a Talmud. Nem mondja itt a Talmud, de miért van az, hogy van ennek jelentősége, hogy észak-dél irányba legyen az ágy. Most azon gondolok, hogy nálam otthon hogy van. Pont nem úgy szerintem, pont kelet-nyugat, vagy át kell rendezni. Azért, mert azt látjuk, hogy az imánál a shina, az isteni jelenlét, az valahogy kelet-nyugat irányban van. Ugye látjuk, kelet felé imádkozunk, és a szentélyben pedig a nyugati oldalon volt a szentek szentje. És akkor ezért ez egy pozitív irány, a kelet-nyugat irány. Oké, van-e kérdés?
A gyermekek esetében.
Hogy?
A gyerek esetében, amikor rossz gondolatok, vagy kezelhetetlen egy gyermek, akkor mi van?
Az volt a kérdés, hogy a gyerek esetében egy gyerek rossz.
Kezelhetetlen.
Egy kisgyerek, vagy egy felnőtt gyerek?
Kisgyerek.
Mit lehet tenni? Hát ez nem egy perc. Mit lehet tenni? Az egyik legnehezebb kérdés az életnek. Mit lehet tenni egy rossz gyerekkel? De ha már... De különben maga a smá, az nem egy rossz módszer. Én például azt látom a gyerekeimnél, hogy ez mindig jót tesz a lefekvés előtt, elmondjuk együtt a smát, akkor megnyugszanak, és a Mendi mindig azt mondja, mondta, hogy neki rossz gondolata, és nem tud elaludni, és azóta, amit elkezdtük mondani a smát, szóval most már jól alszik.
Úgyhogy... Hogy? Hogy? Egy 3 éves.
Jó, ezt külön meg lehet beszélni, ez egy
hosszabb.
Igen.